Feledi Buton külpolitikai elemző és Magyarics Tamás, az ELTE docense, Amerika szakértő, az Aréna vendége. Miből kell megtudni, hogy mit szeretne Donald Trump a NATO-val? Magyarics Tamás.
Igen, NATO-val kapcsolatban Donald Trumpnak tulajdonképpen ugyanaz a véleménye, mint nem csak a NATO, hanem egy más szövetségesekkel és a kereskedelmi szerződésekkel. Úgy gondolja, hogy ezek az országok kihasználták az Egyesült Államokat, és úgymond ingyen ebédet ettek hosszú évtizedeken keresztül. A hidegháború alatt Egyesült Államok fizette a NATO a költségek 50%-át, hidegháború után most már közel 75%-át fizeti, ami kicsit érdekes, de ennek a magyarázat az európaiak, elsőbb a kontinentális országok, Németországgal az élén, az úgynevezett békaosztalékot gyorsan kivették, drámai mértékben csökkentették a védelmi költségvetést, mert hogy megszűnt a Szovjetunió, és úgy gondolták, hogy nincs már komolyabb szükség egy olyan ütőképes haderőre, amely területvédelmi, és így tovább. Most amit Trump javasol, vagy kér, ez nem teljesen új azért, mert 1951-től van ez a vita az európai és az amerikai között, az úgynevezett tehermegosztásról, és itt mindig azért az európaiak azzal védekeznek, hogy az amerikai érdeke is az, hogy itt legyen az frontvonal, vagy itt volt a frontvonal, és nem mondjuk az Atlanti-óceán partján valahol New York és Massachusetts környékén. Másodszor pedig én azért hozzátenném azt, hogy főleg a 90-es évektől kezdődően a biztonságnak a fogalmát nagyon nagy mértékben kiterjesztették. Tehát most már nem csak arról beszélünk, hogy az úgynevezett kemény biztonság, tehát a rakéták és repülőgépek és tengeralattjárók és így tovább, hanem a biztonságban már beletartozik az élelmiszerbiztonság, vízbiztonság, ettől kezdve a migráció és életminőség és minden egyéb. És az európaiak nagyságrendeket többet költenek ezekre az úgynevezett puha biztonsági a dolgokra, mint az amerikaiak. Tehát a nemzetközi segélyprogramoknál, vagy pedig a különböző nemzetközi szervezeteken keresztül a befizetéseknél. És az európaiak időnként ugye arra hivatkoznak, hogy a kettőt együtt kellene nézni, és ők igenis azért, mondjuk az afrikai, ázsiai, közel-keleti és itt tovább országoknak a segélyprogramjain keresztül, ők igenis hozzájárnak a globális biztonsághoz. Igaz, hogy nem azzal, hogy tengeralattjárókat küldenek oda, vagy pedig repülőgép hordozó anyahajókat, hanem az élelmiszercsomagok és a gazdasági segélyprogramok legalább fontosak, és kiegészítik ezt az amerikai komponest. Ez egy félig meddig partalan vita, pro és kontra, persze mindenki elmondhat bármit, de úgy tűnik, hogy Donald Trump legalábbis szeretné felmutatni azt, hogy ki tudja kényszeríteni az európaiaktól, hogy ezt a 2%-ot elköltsék védelemre. Elképzelhető az igazság az, hogy ezt az európaiak már a korábbi NATO csúcstalálkozókon megígérték. Magyarország többek között a tavalyi varsói csúcstalálkozón tett egy olyan ígéretet, hogy 2026-ig a GDP-ben 2%-ra növeli a védelmi költséget.
Ha ez megvan, akkor ezzel rendben van, Donald Trump nem fogja többet azt mondani, hogy jó, ez már nekem elég.
Hát nem, ez korábban mondtam, hogy 2%-ot így is úgy is el lehet költeni, tehát a kérdés az, hogy képesek, másodszor pedig, hogy ezt a 2%-ot mire használják. Tulajdonképpen Trump ezt a 2%-ot nem önmagába képzeli el, és nem lápullár, hanem ő úgy gondolja, hogy az európaiaknak kellene a saját, úgymond házuk táján rendet tartani. Tehát a termegosztást ő nem úgy gondolja, hogy egyszerűen 2%-ot mindenki befizet, hanem ezzel olyan képességeket nyernek az európai szövetségesek, hogy ne az amerikaiaknak kelljen mondjuk a földközi tenger térségében a olyan támogató műveleteket csinálni, mint például Líbia esetében, ahol az európaiak azt hiszem egy hét alatt kifogytak a megfelelő munícióba, és az amerikaiaknak kellett ezt pótolni. Nekünk bentek egy ötödosztályú ország ellen a franciák, meg a britek, meg az összes többi európai szövetségest nem tudott volna kellő erővel fölépni, vagy pedig akár csak Koszovóra gondolunk, vagy a balkáni helyzetre, amikor az amerikaiak nem léptek be, az európaiak által képták voltak 10 000 főnyi expedíciós hadtestet
összeállítani. Érdekes, az oroszok viszont egész jól haladtak a Balkánon. Akkor
igen,
is.
Igen.
El tudjuk képzelni egy olyan NATO-t, ami visszavonul? Mi lesz az amerikai hadiparral?
Az amerikai hadipar kaphat ezekből a 2%-okból bőven megrendelést, tehát azért még akár a munkahelyteremtést is ide csatolhatjuk, hogyha a trumpi elgondolásokat nézzük, tehát az egy elég közvetlen be és kifizető hely lehet. Hogy a NATO visszavonul, talán nem a visszavonulás szó az izgalmas, hanem tényleg az, hogy lehet-e a NATO-t úgy kiegyensúlyozni, hogy Európa ugyanúgy összefogjon 27-28 x darab államot, mint ahogy az Egyesült Államok is egyesült módon több számtalan államot összefog. Tehát eljutunk-e ide, hogy tényleg önállóan fel tudunk lépni. És ebben nem a 2% az izgalmas, tehát ez azért a világ legfejlettebb védelmi közössége, protokollokkal, együttműködésekkel, azzal a képességgel, hogy egyáltalán tudunk kommunikálni egymással, ami látjuk most a sankhai szervezet, az oroszok gyakorlat próbálkozásait más országokkal, hogy ezek nem triviális dolgok. Tehát, hogy nem a visszavonulás, abszolút nem a visszavonulás a cél, és igazából ezt egyik euróatlanti nagyhatalom sem engedheti meg magának. Tehát a probléma az, hogyha elkezd ez a hatalmi erőprojekciós képesség csökkenni, azzal biztos, hogy csak a saját határainkhoz húzzuk be a problémákat. Tehát, hogy ez Amerikában sem kérdés, hogy hagynák a latin-amerikai államokat anarchiába fulladni, mert akkor az megjelenik a mexikói határon, és ezért más módon megjelenik Amerikánál. Tehát mindig egyszerűbb lesz előre menni, vagy ahogy tanár úr mondta el, mert a határt azt máshova tenni a konfliktusban. Most Ukrajnánál vitatkozhatunk, hogy ez egy kitolt konfliktus volt, vagy magunkra húzott, de legalább nem a saját területünkön belül van. Tehát ez lesz a cél, és ez stratégiailag nem változik, hogy ezt a konfliktuszónát a határainkon kívül és a határainktól lehetőleg messze kell tartani.
Törökországgal kapcsolatban mondott valamit Donald Trump? NATO tagállam, a NATO második legnagyobb hadereje van benne, és néhány hete volt egy olyan információ, hogy a törökök a legfontosabb bázisukról akár ki is dobhatják az amerikaiakat, ott, ahol állítólag atomfegyvereket is állomásoztatnak, amelyik amerikai irányítás alatt.
Hát Erdogan nagyban ünnepelte Trump győzelmét már novemberben, és azóta
minden rendben
is,
van?
Az nem biztos, attól, hogy Erdogan ünnepel, hogy minden rendben van, de a törökökben van egy nyitottság, egy talán túlzott optimizmus azzal kapcsolatban, hogy a Trump adminisztráció mit akar. Ehhez képest Trumpék ugye most a Jeruzsálemi követség nyitásáról beszélnek, és az oroszokkal való együttműködésről az ISIS-szel szemben, ami igazából nem török érdek a szíriai polgárháború jelenlegi szakaszában. Tehát, hogy azt látjuk, hogy a Trump által kevéske, de kifejezett érdek, az nem osztja a török érdeket. Ettől függetlenül a két vezetőben van sok minden közös, most a média iránti lebecsüléstől a sok-sok olyan jegyet találhatunk, amik közösek, de ez lesz pont ennek a csapdának a látványos próbája, hogy vajon attól, hogy két vezető egyformán nacionalista és mondjuk viszonyul a modern társadalmi struktúrákhoz valahogy, vagy anti-establishment, ugye ez Trumpnál is, meg a Erdogannál is a maga módján erős, ez nem biztos, hogy összehozza őket egy platformra. Tehát ettől még ez nem lesz egy erős platform.
Meg nem biztos, hogy az Amerika első, meg a Törökország első azt ugyanabban az irányba mutat.
Így van, hát ezt ugye az Európai Parlament szélsőséges frakciójában is sokszor láttuk, hogy azért ez messze nem triviális, hogy attól, hogy valaki van néhány alapkönyv, amit osztanak, de a policy irányokat azt már nagyon nehéz ebben összekovácsolni.
Az Európai Unióról gondolkodik Donald Trump, vagy az Európai Unió államairól külön-külön? Vajon?
Hát ő, hogyha hihetünk annak, amit mondott, és hát a Brexitet üdvözölte, akkor inkább a nemzetállamokba gondolkozik, és nem az Európai Unióba, mint olyanba szerintem. És korábban szó volt arról, hogy bizonyos mértékben elképzelhető, hogy az egyik stratégiai irány az, hogy ilyen kétoldalú kapcsolatokat erősíteni a nagy multilaterális megállapodásokat szerzettekkel szembe. Hozzá kell tenni ezt különben, hogy első támokban a kétfajta irányzat van Európával szemben. Az egyik, amelyiket mondjuk a főáramnak lehet nevezni, az Európai Uniónak a létezését pozitívan fogja föl, milyen olyan partnert ként, amelyik az amerikai globális érdekeket elő tudja segíteni, junior partnerként legtöbb esetben, de végül is egy olyan partnerként, amelyik sok különböző régióba, kérdésbe nagyon hatékonyan együtt tud működni.
Ez végül is kedves, nem? Junior partner.
Igen. Hát sajnos, hogyha mondjuk a haderőt és a képességeket nézzük, Európa az igazság az, hogy félig meddig önmagának okozta ezt a problémát, hiszen Európának a GDP-je az amerikai GDP-vel egyező nagyjából, tehát az amerikák nem mennek tönkre abba, hogy évente nagyjából a GDP-ük 4%-át költik védelmi kiadásokra, de ez már elég hosszú ideje, meg időnként többet is. Az európaiaknak az átlaga messze 2% alatt van. Tehát ez egy eléggé érzékeny kérdés. A másik és a kisebbségi vélemény az, hogy egyetem kellene az amerikaiaknak azt az európai egységet támogatni, mert ezzel saját maguknak kreálnak egy potens vetélytársat a világban, és tulajdonképpen ez a nézet egy Egyesült Európát egy olyan rivális hatalmi központként fogja föl, ami adott esetben Amerikával szembe léphet föl, de kereskedelmi, politikai, egyéb kérdésekbe, hát többek között mondjuk, hogyha az iraki helyzetre emlékezünk vissza, akkor már egy ilyen európai, francia, német, orosz fajta együttműködés volt, amit az amerikai kezét elég nehezen bocsátottak meg a németek, meg a franciáknak. Tehát elképzelhető, hogy a trumpi gondolkozás inkább az, hogy jó Európa, jó és szép, de az, hogy túlságosan erős legyen és egységes, azért nem biztos, hogy végsősorban Amerikának az érdeke.
Kínával mit kezdene Donald Trump? Vagy Kína mit kezdene Donald Trumppal?
Itt is azt látjuk, hogy van három nagyon erős Kína ellenes tagja az adminisztrációnak, tehát hogy az, aki a végrehajtást fogja vinni, azok egészen vad könyveket írtak Kínával szemben. Tehát ha ez igaz, akkor Kínával viszont abszolút nem fog kesztyűskézzel bánni a Trump adminisztráció. Hogy az védővámokba és kereskedelmi háborúba torkollik, azt nem tudni, de ugye talán az egyik legelső diplomáciai fópá a mainstream szerint Trump által az volt, amikor felhívta közvetlenül a tájvani elnököt. Ugye ezt eddig a Fehérházból nem nagyon hívták ezt a vonalat, mert az akkor elismerést jelent a Tajvan részére, mint szakadártartomány. Ezen már túl vagyunk. Tehát ugye a biztonságpolitikában Tajvan az a folyamatosan villogó pont. Tehát, hogy ott mindig lesz valami. Most erre jön rá a szigetvita, erre jön rá az, hogy Trump talán valamikor elejtette ezt az atombombát Japánnak történetet. Tehát, hogy annyi dolgot dobott be, ami Pekingben már kiveri a biztosítékot, hogy eléggé várható itt azért az ütközés.
Ez egy Kína elv, ez ami igazán a kínaiakat nagyon ingerli, mert ez az egyik pillére a kínai politikának, hogy
ez nagyon érthető, hogy egy Kína, amin mindenki azt ért, amit akar.
Tulajdonképpen egy Kína elvét ismeri el Egyesült Államok 70-es évek óta, de azt nem mondja meg, hogy melyik, de hát egy Kína elve. De ezt a Pekingből úgy értelmezik, hogy az ő vezetésük alatt levő Kínát ismeri el az Egyesült Államok. Gyerekes könyvben egy Kínával kapcsolatban fölvetődött az a kérdés, hogy a trumpi külpolitika és a háttérbe álltak Harry Kissinger súg nekik, és Henry Kissinger nagyon mondjuk kedvezően nyilatkozott Trumpról, azt mondta, hogy potenciálisan akár egy nagyon jó elnökség lehet, hogy Henry Kissinger egyfajta ilyen folytott Nixoni politikába gondolkozik. A 70-es évek elején Kínával alakította ki közelebbi kapcsolatot a szovjetekkel szembe, de a legerősebb vetélytársa szembe, most pedig egy ilyen amerikai-orosz mondjuk közeledés elképzelhetően egy kínellenes színezetet is ölthet. Tehát azt is mondhatnánk, hogy Egyesült Államok egy kicsit globális méretbe folytatja azt, amit a britek csináltak európai méretbe, hogy általában mindig az második legerősebbet támogatták az első számú hatalommal szemben Európában. Évszázadokon keresztül mindig francia ellenes háborúk voltak. 19. század végén megfordult a helyzet, amikor Németország nőtte ki magát első számú hatalommá, és utána 200 németek ellen viseltek hadat a britek. Tehát a nagypolitikába még akár is el is beleférhet egy ilyen nagy stratégia, és ebben az esetben viszont kérdés az az orosz-európai kapcsolat hogyan alakul, mert hogyha az európaiak továbbra is meglehetősen mondjuk gyanakodva tekintenek az oroszokra, akkor ez az amerikai orosz együttműködésbe Európa beszorulhat.
De hogy nézhetne ki egy amerikai-orosz közeledés innen nézve, akik mi közel vagyunk az oroszokhoz? Amerika viszont messze van.
Ugye ezt a kifejezést leírták most már a sajtóban többször, hogy új Jalta, ami Közép-Európából nézve nem hangzik túl jól, tehát ennek vannak kérdései. Egyelőre nem tartunk ott, hogy a NATO határokat húznák újra, ez nyilván ukrán szemmel a legaggasztóbb, fehér orosz szemmel, grúz szemmel, hogy mondjuk egy ilyen kiegyezés az teljes mértékben elengedheti ezeket az országokat. Mert az észteknél már régóta szól a riasztó, tehát meg finneknél is. Ugye a finn titkosszolgálat főnöke is még twittelt egészen érdekes dolgokat a Trump oroszos megjegyzéseire. Tehát itt azért van nyilván egzisztenciális orosz félelem bőven, ami indokolhatja azt, hogy megpróbálják az amerikaiakat visszahozni egy picit orosz ellenesebb megállapodásba, de azért ez Szíriában is látszik, hogy az Unió egyszerűen az asztalhoz se tudott menni. Ukrajnában meg hiába mentünk igazából a Minsk 2-vel azóta lehet küzdeni. Tehát ez megint csak az oroszokkal szemben nem fog menni hard haderő nélkül, hogy egyáltalán alkú folyamatot tudjunk érdemben kezdeni. Tehát ahhoz fel kell nőni, hogy az oroszokkal kapcsolatos megállapodásokba bele tudjunk szólni, és ehhez pont elveszítünk európai szempontból egy brit atomhatalmat. Még akkor is, hogyha most tavaly leesett egy Trident rakétájuk, de tehát nem állunk jól abban, hogy ebbe az alkuba bele tudjunk szólni.
V4-ek, azok mekkorának látszanak az Egyesült Államokban? A beszélgetésünk erején volt szó arról, hogy a bilaterális kapcsolatok azok inkább fel fogják váltani a több oldalú kapcsolatokat, viszont a V4 az pont azért jó, mert az legalább egy tömb itt.
Nyilvánvalóan mi szempontunkból egy közös fellépés hasznos. Tehát Egyesült Államoknál, Szlovákiának, Magyarországnak, Csehország nincs komoly súlya, lengyeleknek inkább. És érdekes módon visszafelé is, vagy nem annyira érdekes módon ez igaz, tehát mondjuk, hogyha arról beszélünk, hogy tőkevonzás és minden egyéb, akkor egy amerikai nagyvállalatnak egy 7-8-10 milliós ország, az nem egy komoly terep. Tehát viszont, hogyha már 50 millióról beszélünk, és nem csak a V4-ről beszélünk el, mondjuk a Balti 3 V4, vagy akár egy kicsit kiterjesztett, igen. Tehát amikor Németh Zsolt beszélt, hogy egy kiterjesztett Közép-Európa a Balti tengertől az Adriáig. Tehát, hogyha ezt a 100 milliós népességet nézzük a stratégiai fontosság együtt, az már azért az amerikai radarképen is feltűnik.
De ennek a térségnek az érdekei azok összesűríthetők úgy, hogy nagyjából egy irányba menjenek?
Mindig van az a kataklizma, ami összehozhatja ezeket az országokat, bár eddig azért a történelemben túl sok ilyet nem láttunk, hogy az intermárium az működőképesen megvalósult volna. De most talán azt az időt éljük, hogy tehát van legalább elvi esélye arra, hogy ez megteremtődjön, bár ez ugye most migrációs ügyben nem öntött policy formát, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy visegrádi javaslat a Dublini rendelet reformjára, vagy bármi másra mondjuk megszületett volna, és lám proaktívan fel tudtunk volna lépni, és hát az orosz ügyben pedig elég látványos a megosztottság, tehát most éppen ebben az ügyben sem látjuk azt, hogy áttörés lenne. De Kínával kapcsolatban volt ugye Közép-Európa-Kína fórum, tehát kezdeményezések vannak, szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a Visegrádnak nincs infrastruktúrája. Tehát nincs közös olyan iroda, ahol ott ül napi 8 órát a legalább a 4 alapító állam embere, akár Brüsszelben, akár nálunk közösen. Tehát, hogy nagyon pici még az a felület, ahol el tud kezdődni a közös gondolkodás.
És nagyon fontos az, hogy hogy mi a víziójuk ezeknek az országoknak Európa jövőjéről. Tehát, hogy egy föderális Európát akarják, vagy egy nemzetek Európáját akarják. Mondjuk csehek, magyarok, nemzetek Európa inkább. Nem vagyok biztos benne, hogy mondjuk a románok ügyebe gondolkoznak például.
De Romániában épp most alakul alapjaitól.
Igen, igen.
Elit. Tehát jó ég tehát, tudja, hogy kinek a gondolatát kell elfogadni a következő időben
igen. Iránynak. És azért azt is látni kell, hogy azért Brüsszelnek nem teljesen áll az érdekében, hogy itt egy irányba húzó csoport legyen, tehát azért a külső erők, hogy megosszák az oroszoknak, nem áll érdekében ugyanígy, és hogyha hiszünk abba, vagy abba a feltételezésbe indulunk, hogy az amerikaiak is inkább bilaterális alapon dolgoznak, vagy szeretnének dolgozni, akkor azt lehet mondani, hogy a három legfőbb külső erő, amelyik azért nagyon komolyan jelen van a térségben, különböző módokon, egyiknek sem áll túlzottan érdekébe, hogy itt 10-12 ország egy tömbként lépjen föl. Hát ez ami a nagy kérdés, hogy a belső erők és van-e annyi közös érdek, ami esetleg ellen tud állni ezeknek a külső széthúzó erőknek.
A budapesti vezetés nagy megkönnyebbüléssel és nagy reményekkel fogadja Donald Trumpot. Mindezek alapján, amiről eddig beszélgettünk, okkal teszik ezt?
Most még azt nem látjuk, hogy mi az a policy terület, amiben azt érzékeljük, hogy feltétlen előre fogunk menni. Ugye Trumpnak az izolációs megszólalása, vagy amit a tanár úr kiemelt, hogy lesz egy szabadság abban, hogy ki hogy viszi a politikáját, ez nyilván jelenthet könnyebbséget mondjuk a magyar kormányzat, vagy a lengyel kormányzat számára, vagy első ránézésre jelenthet könnyebbséget. De hogy a gyakorlatban, ha amerikai érdekkel valóban ütköznek majd ezek az országok, akkor viszont nyilvánvalóan nem merül fel, hogy azt ne érvényesíteni a trumpi fehérház. Tehát az, hogy most ennek lesz-e valamilyen nagyobb csomagolása, vagy nem, tehát ez szerintem nem politikai különbség, csak kommunikációs. Tehát ilyen szempontból azért egy kőkemény érdekérvényesítő Amerikával kell számolni, akivel lehet, hogy ha nagyon messze állok a földgolyótól, akkor egy pár családba tartozik a magyar kormányzat, meg a republikánus párt. Ehhez is kell azért egy szemüveg. De ettől nem lesz kedvesebb az Egyesült Államok a régióbeli országokkal, tehát itt érdekek vannak. De
ilyenek nem lesznek, hogy emberi jogi kérdéseket nem fognak előhozni? Tehát ezzel lesz kevesebb az amerikai megszorulás? Egyébként minden marad, hogyha érdekről van szó?
Hát igen, szóval amit szó van, hogy nem valószínű, hogy benyújtanak egy listát, hogy most hogyan kell az alkotmányt megváltoztatni, meg a törvényeket, ez erről nem nagyon lesz szó. Magyarország azért nem elsődleges fontosságú, tehát az, amit az angol úgy fejezik, hogy benevolent neglect, tehát a jótékony ilyen, hát mellőzés, vagy nem tudom mit, tehát, hogy annyira nem foglalkozunk napi szinten az országgal. Ideológiailag valóban, amit Ferdi Botond mondott, abszolút megállja a helyét, mert például a republikánusoknak, amik az egészségügyi ellátás terén a szabadpiaci ideológiája az homlokegyest ellenkező, mint ami általában a magyar kormánynak a felfogása a egészségügy terén mondjuk. Ugyanakkor meg vannak olyan kérdések, amelyek maradhatnak, tehát a jogazdasági kapcsolatok maradhatnak, de itt a nagy kérdés az, hogyha valóban ezek a német és egyéb vállalatok a csújtó importvámok életbe lépnek, akkor Magyarország beszállító elsősorban a németekhez közvetve mennyi lesz érintve ezekben az ügyekben. Tehát itt azt hiszem, hogy egy ilyen üres lap ilyen pillanatban a magyar-amerikai kapcsolatoknak a jövője, amire szinte bármit rá lehet írni, mert az biztos, hogy most nagyon barátságossá vált a hangnem, ami nagyon éles kontrasztban a korábbival, de azért tudni kell azt, hogy az amerikaiak és Trump kíméletlenül fogja érvényesíteni az érdekeit, hogy úgy gondolja, ott nem hiszem, hogy barátság vagy egyéb ilyen szimpátiák túl sok szerepet játszanának.
Legnagyobb kockázat még mindig az, hogyha választanunk kell Washington, Berlin és vagy Moszkva között. Tehát, hogy azt a helyzetet kell a magyar diplomáciának elkerülnie, hogy nehogy most egy autógyári történetből az legyen a végén, hogy kiállunk a németek mellett, vagy pedig az amerikaiakkal megyünk, vagy egy amerikai orosz kiegyezés esetén Berlinnel. Tehát itt azért rengeteg potenciális választó lehet, ami meghatározhat.
Feledi Buton külpolitikai elemző és Magyar is Tamás az ELTE docense, Amerika szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.